Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Íme eljött az Úr, akit ti kerestek, és ővé a dicsőség, az erő és a hatalom. Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, és a népek mind őt magasztalják. Áldott az ő dicsőséges neve örökké. Teljék meg az egész föld az ő dicsőségével. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő világot. A sötét szelekben nekidőlve vándorló életünket. Elküldted számunkra a fényt, az életet adó világosságot. Ébresz minket új életre, hogy a világosság fiai, a világosság gyermekei legyünk. Örömmel szolgáljunk néked, kezdjük el ezt a munkaévet, mint prezsiterek, mint munkatársak, a te egyházad építésére. Amen. Arra gondoltam, hogy a mai alkalommal az év igéjét, a 2020-as év igéjét veszem, amit bizonyára útmutatóból innen-onnan már olvastunk. A Márk evangélium 9. fejezet 24. versét olvasom tehát. Helyünkkel ülve maradva hallgassuk ezt. A rövid forma ennyi ebből, hogy hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. Nagyon megdöbbentő arra gondolni, szeretett testvérek, hogy mi előzi meg ezt a történetet. Bizonyára utána néztetek, vagy már hallottunk róla, de ha nem emlékeznénk rá, csak emlékeztetőre mondom, hogy Jézus ekkor van fönt a tanítványokkal a Táborhegyén. Fantasztikus, idillikus állapot. Nincs a közöttük Judás, meg Zélóta, meg senki. Nincs az a 12-es tömegben is már voltak feszültségek. Nem ő kiválasztja a saját belső embereit, a kicsi, legszűkebb tanítványi körét, ezt a hármat. És fölmegy velük, és egy másik hármasság jelenik meg. Idillikus az állapot, mert Péter kifakad, amikor ott elszentdőléséből fölriad. Ez az a bizonyos, ahogy mondja az egyházi szóhasználat, Jézus színe változása, Jézus megdicsőlése, a megdicsőlés egyén, fénylik az orcája, és erre fölriad, és azt mondja, de jó nekünk itt lenni, hadd építsük egy hajlékot, Mózesnek egyet, neked egyet, és Illésnek egyet. Egyébként pár évtized ezelőtt Izraelbe járva, éppen a Táborhegyét meglátogatva a turista csoporttal, mondta a vezetőnk, hogy ez a péteri beszéd, ez lényegében utalt arra a héber zsidó gondolkodásra, hogyha ezek a paraméterek így összejönnek, akkor a hajléképítés az a feltámadásnak a cselekvése. Amikor feltámadunk, az első adat, hogy hajlékot építünk. Ezért, ezzel magyarázzák azt, biztos láttatok már, hogy voltatok kint Izraelben, Jeruzsálemben, ott a Kidron Patakia völgye, a Olajfák hegye felé, tele van sírokkal, kövek sírokkal, nem virágot visznek, hanem követ. Kavicsokkal, kövek darabokkal vannak ezek a kocka alakú szarkofágok ott telerakva, és Judit asszony, ami idegenvezető, mondta, hogy hát ez azért van, hogy ahogy föltámad, egyből ott legyen a kő, hogy építik a házat. Az örökké való hajlékok. Na mindegy, ez csak érdekesének mondom, hogy Péternek ez is benne van, hogy oda berendezkedni. Mi sokat vagyunk emelkedett állapotban, jó magam örülömmel voltam. Pest Imrén most emelkedett állapotban, nem tudom mennyire magas szintje ez Budapestnek, de Ferihegy közel van, az már magasabb Dombitten, de az tényleg csábító, hogy megvan minden, szép templom, fűtés beszámolóban majd említem is, hogy hát sikerült beszereznünk egy pár szemléltető eszköz, ami könnyűvé teszi, gördörnyekkel teszi az életet. Szinte mindenünk van. De jó itt most nekünk. De jó most így nekünk. És ebből az állapotból kell, hogy leereszkedjenek a hegyről. Még annyit megjegyzek, hogy ebben a bizonyos táborhegyi élményben benne van egyfajta hármas bizonyíték, és ez nagyon megdöbbentő, ha az evangéliumokat, a szinoptikusokat együtt nézzük, mert amikor Péter ezt mondja, akkor eltakarja felhő ezt a három alakot, Jézust és a Mózest és Illést. Mózes kezében szokták ábrázolni, ott van a kőtábla, Illés kezében pedig a köpeny. És eltakarja őket, és mi történik? Szózat. Itt van a harmadik személy, aki Krisztuson kívül három bizonyságot tesznek Krisztusról, a megváltóról, hogy ő az. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Megdöbbentő, arra gondolom, hogy Jézus megkeresztelésénél az egyik evangélium beszámoló szerint ugyanez hangzik el. Le kell jönni erről a hegyről. Akkor lejönnek, akkor egy hideg zuhany éri a társaságot. Lent a hétköznapok porában, nyomorúságában beleütköznek a tehetetlenségbe. Igen, amíg fönt vagyunk, addig igaz az a római szöveg, hogy procul negociis, távol a csőcseléktől. Elefántcsont torony, szerzetesség és elvonulás zárdákkal védte magát a kereszténység sokszor. Persze nagyon áldott szolgálatot is tettek ezek az intézmények ugyanakkor, de bennünk van ez. És le kell jönni, Jézus lehozza a tanítványait, és én hiszem, itt nincs véletlen, hogy jaj, hát micsoda pekhesek vagyunk, ilyen hangulatban jövünk le, és hideg zuhanként ér bennünket ez a tehetetlenség, meg ez az idegfeszítő jelent, hogy egy gyereknek habzik a szája, epileptikus görcsökkel ott fetreng a földön. Nem, Jézus szándékosan teszi ezt. Itt vagy fönt, bársonyú futnak perceid, a lelki perceid, a gyülekezeted élete, de tudd meg, hogy le kell szállni erről a hegyről. Le kell ereszkedni. Minden prezsiteri szolgálat, minden munkatársi szolgálat az egyházban, most jó értelemben mondom, egy leereszkedés, egy lejövet a hegyről. A vallásossága, a beidegződésnek, és még most merem is mondani azt a mai szituációkra mondva, ahogy támogatják az egyházat kintről, ahogyan jól életünk, bársonyon futnak, még egyszer mondom az egyházak perceit. Nézzétek meg az országban, templomokat felújítottak, és az ember belegondol, templomokat építettek, hogy vajon megtelnek ezek a templomok, vajon érdemes ezt tenni. Nekünk az a feladatunk viszont, hogy tényleg leszálljunk, és ott találkozunk valamivel. És itt történik meg az, hogy ebből az emelkedett állapotból találkozunk ezzel a nyomorúsággal, és itt hangzik el Jézus részéről egyik legítéletesebb, félek kimondani, legítéletesebb ige, magamnak kiírtam a további versekben, illetve az előző versekben, amikor kimondja azt a lehetetlen mondatot, hogy ó hitetlen nemzetség, meddig visellek el titeket? Meddig szenvedlek el titeket? Meddig kell elszenvednem titeket? Azért a megváltónknak a evangéliumi följegyzések alapján nagyon ritka. Ez a fajta kritika. Ehhez képest semmi, hogy bolond az éle, elkérik a te lelkedet, semmi. Meddig szenvedlek el titeket? Boruljunk oda Isten elé, mi szolgák. Én legalábbis sokszor érzem, hogy oda kell térdelnem. Azt mondta, hogy Uram, szenvedj még el egy kicsit. Nem úgy, mint az a szolga, aki azt mondta, hogy majd én mindent visszafizetek, hanem úgy leborulni, hogy azt mondja, hogy Uram, nem tudom visszafizetni. Nem tudom megtenni. És akkor Jézus azt mondja, hogy na mondd csak el a diagnózist, öreg, gyere ide, mondd el, mi a probléma. Hát több év óta, mióta, több év óta elkapja őt a némaság lelke. Kicsit zavarban is vagyunk ezzel a diagnózissal, a némaság lelke és a és maga ez az egész betegség, mint komponens. Ugyanakkor egy epileptikus rohamról van szó. Igen, szeretett testvéreim, a némaság lelke életveszélyes a világban. Amikor hallgat a szülő, akkor hallgat a pedagógus, a gyerekről lepereg minden, csak hallgat, semmire nem reagál. Nem panaszként akarok itt a mai élményt átélni, de pont ezt vettem észre, hogy délután itt voltunk zsúfolva a templom, és nincs éneklés. De állítólag olyan éneket választottak, hogy nem szokott lenni harsány éneklés, mondta a kolléganő. De valóban, hogy hallgatunk. Úriember nem csodálkozik! Nem tud gyermek lenni! Már gyermekkorban előjön ez. Már nem tudsz olyat mondani, hogy csoda. De van még atyai szeretet, van még apai szeretet. Akinek azt mondja Jézus, hogy mivel felsorolja, hogy hát ha tehetsz valamit, akkor tedd meg Jézus, irgalmaz nekünk, Mester. Aztán Jézus azt mondta, hogy tehetek valamit. Minden lehetséges a hívőnek. És erre az év igéjének a válasza, ez a rövid, kurta mondat, azt mondja Márk evangélista, így jegyzi föl, hogy tüstént válaszol az apa. Nem gondolkodik, hogy akkor is hogy is kell érteni, tüstént válaszol. Nem várakozik semmit, egyből mondja, légy segítségül az én hitetlenségemnek, hiszek. Testvérek, azt hiszem, hogy eljön mindjárt életében, vagy volt is már sok ilyen, hogy egyből ki kell mondani, hogy hiszek. És egyből utána kell folytatni, hogy légy segítségül az én hitetlenségem. Egymással ellentmondó dolgoknak tűnnek, ugye? Talán úgy tűnik, hogy az édesapait hirtelen elhamarkodottnak érezte, hogy azt mondta, hogy akkor hiszek, csak már gyógyítsd meg. Elhamarkodottság. És utána hirtelen bejön a mérlegelés, hoppá, hát légy segítségül az a hitetlenségemnek. Szeretett testvéreim, szenzációs ez a történet, rámutat arra a diagnózisra, rámutat arra a praxisra, ami legfontosabb a mi életünkben. Amit aztán ugye maga költünk, akit sokat idézünk, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt úgy rászólva sem élő, sem halott, írja. Írja a hétszer párizsozó Ady Endre, a gyermektelenül meghaló, a kiégett, és nem az a nagy téma, hogy én hiszek, hogy én most megtértem, hogy valamilyen frázisos mondom, beszélek valamiről, hanem elmondom, hogy hiszek hitetlenül. Mert a hitetleneknek kell hinni. Mert a hitetlenséget fölismerve érezzük azt, hogy itt nem segít más. Csak a hit. És ez a hit nem egy erény. A hit egy irány. Nem erény, hanem irány. Oda irányítja egyrészt a tekintetünket magunk felé. Már Ézsaiástól megtanultuk, aki amikor az elhivatása történik a templomban, és megszólalnak a kerubok és a szeráfok, és mondják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, és megrezdül az egész templom eresztékeiben, és azt mondta, jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Én. Az már csak pekes, hogy még tisztátalan ajkú nép között is lakom. Igen, ez egy bűnvallás, ez egy fantasztikus kezdés, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyógyulás célja meghallani Jézus szavát. Ez a süket némaság, ami egymást építi ki. Amikor nem hallom meg az igét, néma maradok. Ennek a betegségnek, ennek a fogyatékosságnak egyik legfontosabb kezelni valója éppen ez. Befejezem azzal tehát, hogy amikor elkezdünk egy munkát, akkor mondjuk ki nyugodtan, ne kérkedjünk a hitünkkel. Hát csak nem gondolják, lelkész vagyok, hogy nem hiszek. Hát ez, nem menjünk már vissza a kályáig, most ne kezdjük előről magyarázni. Hát én eleve hiszek. Nem. Hányszor kell imádkoznunk lelkészeknek, prezsitereknek, kántoroknak, munkatársaknak? Uram, hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Adja Isten, hogy ezzel a munkával, ezzel a hozzáállással dicsőítsük őt. Mert egy dolog azért kimaradt, és a végére ide kívánkozik, egy baj van. A betegen nem amatőr kuruzslász kell folytatni, akár lelki módon, akár így amúgy, ahogy gyors, sokan csinálják ma, főleg a rendszerváltás változás volt a Magyarországon, és vannak nagy gyógyítók, vannak nagy Jézus barát gyógyítók, akik telefonok közben Jézussal telefonálnak. Ne, Jézushoz kell vinni. Nekem volt egy örömélményem, ma hallottam egy jó hírt, és nem szégyellem elmondani. Letérdeltem az ágy mellé, és hálát adtam Istennek, mert kaptam egy jó hírt. Mert oda kell vinni Jézushoz ezeket a kérdéseket. Imádkoztunk valakiért nagyon, és jó hírt kaptunk. Igen, adjon ilyen munkát, adjon ilyen egyházirányítást, adjon ilyen szolgálatot nekünk az Úr. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked ennek az embernek azt a hitét, amely a hitetlenségben segítségre szorul. Köszönjük, hogy egy kívülálló, nem egy egyház atya, nem egy apostol mondta ki az igazságot. Mondja ma, 2020-ban nekünk az útmutatást, hanem egy gyermekét féltő apa. Hadd legyünk mi is ilyen gyülekezetet féltő prezsiterek, gyülekezetet féltő a gyülekezetet a némaságtól és a különböző megrázkodtatástól menteni akaró lelkészek, munkatársak. Tanítson minket. Köszönjük, hogy tanított minket. Ez az édesapa. Így áld meg munkánkat, szolgálatunkat, mert csak hittel, a hitetlenség küszködésébe megkapott hittel tehetünk mindent. Így áld meg gyülekezetünket itt Pest-Lőrincen, Pest-Imrén, így adj nekünk megszólalást, szabadíts meg a némaságtól, szabadíts meg a nyomorúság okozta mindenféle fetrengéstől és rázkodástól és rángástól. Szabadíts meg teológiánkat, szabadíts meg igehirdetésünket, szavainkat, mindenféle görcstől. És adj megszólaló gyülekezetet, bizonságtevő munkatársakat. Hallgass meg most közös imádságunkat, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.